Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntök mindenkit, és engedjék meg a kedves testvérek, hogy anyák napja okán ezzel az idővel hadd köszöntsek mindenkit. A példabeszédek könyvének utolsó előtti versében található: csalóka a báj, mulandó a szépség, de az urat kérő asszony dicséretben éltem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, amit írva van a példabeszédek könyvének 31. részében, annak 10-től 31. terjedő verseiben. Derék asszony kicsoda találhat, mert ennek ára sokkal felül haladja az igaz gyöngyöket. Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fog. Jóval illeti őt, és nem gonoszszal, az ő életének minden napjaiban. Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvel. Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét. Fel kell még éjjel, eledelt át az ő házának, és rendelt ételt az ő szolgáló leányainak. Gondolkodik mező felől, és megveszi azt. Az ő kezeinek munkájából szőlőt plantál. Az ő gyerekát fölövezi erővel, és megerősíti karjait. Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása, éjjel sem alszik el az ő világa. Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót. Martát megnyitja a szegényeknek, és kezeit nyújtja a szűkölködőknek. Nem félti az ő háznépét a hótól, mert egész háznépe karmazsinba öltözött. Szőnyegeket csinál magának, patyolat és bíbor az ő öltözete. Ismerik az ő férjét a kapuban, mikor ül a tartománynak véneivel. Gyolcsot sző és eladja, és övet, melyet ára kereskedőnek. Erő és ékesség az ő ruhája, és nevet az ő fül a következő napnak. Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van a nyelvén. Vigyázz a háznépe dolgára, és restségnek ékét nem eszi. Fel kell az ő fiai, és boldognak látják, az ő férje pedig dicséri őt. Sok leány munkálkodott szerénységgel, de te meghallgatod mindazokat. Család a kedvesség, és hiába való a szépség, amely asszony féli az urat, azt szerez dicséretet magának. Adjatok ennek az ő közé munkájának gyümölcséből, és dicsérjétek őt a kapuban az ő cselekedeteit. Kérjük Isten áldását az ige hirdetésére, gyertek fennállva imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy kegyelmedből itt lehetünk a mai napon. Kérlek Istenem, áld meg az édesanyákat, és áld meg a gyerekeiket, hogy tudják, nem csak anyák napja alkalmából, de egész évükben tudják éreztetni szeretetüket és hálájukat édesanyjukkal. Amit biztos vagyok benne, hogy éreznek, de éreznek nem elég, fontos annak éreztetése is, hogy energiával töltse fel a szeretetük édesanyjukat. Tudom, hogy én férfiként még felbecsülni se tudom igazából, milyen munkát jelent édesanyának lenni. Ezt igazából csak azt tudja, aki nevelt már, vagy nevel fel gyermeket. Kérlek Istenem, áld meg az ige hirdetőjét, és áld meg a gyülekezetet is, hogy a mai ige ne csak meghallgatásra, hanem befogadásra is kerülhessen.
Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a példabeszédek könyve 31. részének 30. verséből, az imént már hallott ige szakasz részeként. Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az urat félő asszony dicséretre méltó. Kedves testvérek, a példabeszédek könyve utolsó fejezete a mai igény, amit hallottunk is. Egy könyvnek a lezárása, ez az néhány vers, amit hallottunk az istentisztelet elején felolvasni, és ez olyannyira lezárás, hogy egészen művészi módon van megírva ez a héber szentírásban, amit a magyar fordítások nem igazán tudnak visszaadni, de nem is feltétlenül szükséges. Mi azonban, hogy pontosnak tartom elmondani, hogy a héber ABC betűivel kezdődik az utolsó 22. magunk is ismerjük ezt, vagy ismerhetjük különösen az idősebbek, mégpedig azzal a kifejezéssel, hogy aranyárnyéci. Pálóti Cinke István egykori református püspök, a trianoni nyomorúság, az ország szétszakítása után a határon túlra került Tiszáninek református egyházkerület püspöke volt 1921-től kezdődően. Ő írt például egy ilyen arany ABC-t gyerekeknek és felnőtteknek is a keresztény életről és az erkölcsös életről. Nagyon tanulságos és szépen versbe szedett írás ez. Ez az arany ABC itt a példabeszédek könyvének a végén, amint azt látjuk is, az asszonyoknak van szentelve. A nőkről, az asszonyokról szól. Milyen érdekes, azért hangsúlya van annak, hogy egy ilyen viszonylag hosszú könyvet ilyen művészi módon zárnak le, és a nőkkel zárnak le. Lemuel masszai király írta ugyan le ezeket a sorokat, de ő azzal kezdi, hogy mindezt az édesanyjától hallotta, tanulta, és ezeket foglalta írásban. Ez az édesanyja többek között arra tanította a fiát, hogy mi alapján kell majd feleséget keresnie és találni önmagát. Tudja az anyuka, hogy ez nem könnyű feladat. Azt is mondja, derék asszony kicsoda találhat. Értéke sokkal drágább az igazi. Szóval nem olyan természetes, ha valaki derék asszony talál magát. A héber eredetiben található szó nagyon pontos visszaadása az a magyar kifejezés, hogy derékasszony. Azt jelenti, azt fejezi ezt ki, mint amit gondolunk is róla, az a derék, akiben tartás van, gerinc van, erős, egyenes, és így tovább. Talán mi legfőképpen inkább férfiakkal kapcsolatban ismerjük, vagy használjuk ezt a kifejezést, látjuk, hogy megállja a helyi asszonyokkal kapcsolatban is. Milyen is a derék asszony? Mit mond erről egy asszony? És mit mond erről ezzel együtt Isten igéje? Én megpróbáltam ezeket az ige verseket, amelyek szinte mind-mind egy-egy külön jellemzőjét adják a derék asszonyoknak, valahogy röviden összefoglalni, és tudom ajánlani mindenkinek, ott van egy pár percet ezzel tölteni, átgondolni, példabeszédek könyve 31. fejezetén, a 15. versétől kezdődően végigolvasni, és valahogy összegezni, mi is akar ez lenni. Én nagyjából így szedtem össze ezeket a tulajdonságokat, hogy azt mondja az ige, a derékasszony jól tud gazdálkodni a pénzzel. Aztán együtt működik a férjével. A derékasszony jókedvű, lelemény. Határozott. Nem fél a fizikai munkától és ügyesen végzi azt. Egészséges önértékeléssel bír. Szorgalmas, irgalmas, gondos, törődik a külsejében. Erő és méltóság árad belőle. Reményteljes, bölcs, megbízható. A férje is és a gyermekei is elismerik és megbecsülik. És a végén féli az Urat. Azt gondolom, hogyha most azt kérném az asszony testvérektől, hogy emeljen magasba a kezét, aki úgy gondolja, hogy ennek tökéletesen megfelel, nem valószínű, hogy nagyon sok kéz lendülne fölfelé. És ez nem azért van, mert itt olyan nem odaszánt és tisztességes asszonyok ülnek a padban, hanem azért, mert ez nagyon-nagyon magas mérte. Nagyon magasra van túlva a mérte. Abban a tekintetben milyen is egy derékasszony. Pedig ez a jellemzés azokat a nőket írja le, akik beteljesítik azt, amilyennek egy asszonynak lennie kell. Mondhatnánk talán azt is, ez bizony így elég szomorú. Hát hogy lehetnénk, hogy lehetne egy ember ennyi mérhetetlen jó tulajdonságnak a birtokában? Ehhez mondhatnánk talán azt a mai szuperhősös filmek korában, hogy szupernőnek kellene lenni. Most testvérek, nem mondok újat, és senki nem fog meglepődni azon, amit mindjárt hall, hogy bizony ezt Isten által mégiscsak meg lehet valósítani. A kulcs abban van, hogy az Istenben bízó, Isten akaratára támaszkodó asszonyok valami módon mégiscsak meg tudják valósítani, meg tudják élni, ha nem is teljes mértékben és tökéletességben, de egy életen át törekszenek erre. Az a fantasztikus, hogyha valaki ilyen idézőjelben véve szuper feleség vagy szuper anya szeretne lenni, az a szeretné, hogy a férje nagyon szeresse, hogy ragaszkodjon hozzá és megbecsülje, ha szeretné, ha otthon rendben lennének a dolgok, ha a békesség szigete lenne az otthona, ha azt akarja, hogy a gyermekei megbecsüljék és becsületes felnőttek legyenek, ahhoz egyedül az Isten kell férnie. Az egyetlen feltétel mindehez az, hogy az Úrra figyeljenek, és az ő akarata szerint szervezik az életüket, szeressék és tiszteljék a férjüket, valamint fegyelmezzék és neveljék a gyermekeiket. Mindenben ez a kulcs. Hol van az én életemben Jézus Krisztus? Amikor az Úr a perifériámban, amikor a lakásomban, az életemben csak vendég, akkor nyilván nem tud olyan hatást kifejteni rám, és nyilván nem tud úgy munkálkodni bennem, hogy ezt a mérték akár csak megközelítsem is, és elkezdenek elromlani. Ugyanakkor ma is vannak sokan ilyen fantasztikus feleségek, édesanyák és nagymamák. Mi az ő jellegzetességük? Az egyik, nem az összes, de az egyik fő jellemvonásuk az, hogy sohasem követelőztek. Sohasem követelnek maguknak tiszteletet, nem követelik ki maguknak az elismerést, a megbecsülést, hanem szépen, csendesen végzik a munkájukat. A fontosságukat akkor érezzük meg, mi gyermekek, unokák, férjek, amikor elutaznak néhány napra, amikor kórházba kerülnek hosszabb időre, vagy amikor elmennek a munkájukat. Akkor derül ki, hogy micsoda fantasztikus ember is volt az édesanyám, nagymama, a feleség. József Attila nagyon szépen fogalmazza meg, és nagyon mélyen, amikor azt mondja, hogy nem nyafogni, de most már késő. Most látom, milyen óriás ő. És mi volt az ő édesanyja? Miniszterelnök helyettes? Államtitkár? Vezérigazgató? És mégis azt mondja a nagy költő, most látom, milyen óriás ő. Mikor már is. Mert az igazán nagy, úgymond szuper anyák, szuper asszonyok nem követelik meg azt a figyelmet, a megbecsülést, de egy idő után csak érzékeli a közösség. A közönség, a család, a rokonság, hogy ki is ő valójában. Ugyanerre eszmélt valószínűleg az a tinédzser is, akit megkapta az élete első nyári munkáját, a nyári szünetet, és nagyon büszke volt, hiszen egy férfi ember életében nagyon fontos az, hogy dolgozzon, munkahelye legyen, és ezért normális fizetés kapjon. Ismerősi körben aztán megkérdezték tőle néhány nap után, hogy na, milyen a munka, hogy érzed magad. És akkor ő elmondta nagyon büszkén, hogy rendkívül kimerítő, megterhelő, de hősiesen helytáll. Hiszen képzeljék el, hogy hajnali 5-kor kell minden nap. És akikkel beszélgetett, volt valaki, aki megkérdezte, hogy más is kell hajnali 5-kor? Hát igen, végül is igen, anyután felkerül, megcsinálja nekem a reggelit, meg édesapámnak, meg bekészíti a tízőmeit is. Akkor ezek szerint anyukát délután már magával törődik, gondolom, pihen otthon. Azt mondja erre a fiú, hogy hát igazából nem, mert ilyenkor délután takarít és a kisebb gyerekekkel foglalkozik. De akkor gondolom, hogy este már együtt végéznek. Akkor mondja a fiú, hogy hát végül is nem, mert vagy mosni szokott, vagy vasalni ebben az időszakban. És akkor rákérdezett végül, utolsó kérdés gyanánt ez az illető, hogy és anyukád mennyi fizetés van? De ahogy megrendültem, mondja, hogy fizetés, de hát anya nem dolgozik. És valószínűleg tartom, hogy amikor ezt a mondatot kimondta ez a fiatal srác, utána el is gondolkodott rajta, hogy nagyon hirtelen kiszaladt ám a számon, de ez nagyon sokan, nagyon meggondolatlan. Anyukám nem kap fizetést, hiszen nem dolgozik. És most soroltam fel, hogy mi mindent csinál. Hogy szinte megállás nélkül, a melóban van. Szinte megállás nélkül dolgozik. Ugyanakkor nem attól jó egy édesanyja, egy feleség, hogy sokat dolgozik, és minden és mindenkit magam elé enged, állandóan megtagadja önmagát. Egy normális egyensúlyt olvasom itt, a példabeszédek könyvében, hiszen erről szól az ige, hogy a derékasszony az önmaga felé is igényes, ugye a testvére, sőt azt mondja, hogy csinosan öltözkedik, figyel önmagának. A jó feleség elsősorban az urat szereti, és aztán szereti önmagát is, és szereti a családját is. Azt gondolom, hogy ma a legnehezebb a számunkra, és ez már nem csak az asszonyokra vonatkozik, hanem mindenkire, a megfelelő egyensúly megtalálni. Hiszen gondoljunk bele, egy nőnek ma korán sem kell annyi munkát elvégeznie, mint évszázadokon ezelőtt. Abban a tekintetben legalábbis nem, hogy nincsen nagy gazdaságunk, nem kell ellátni az állatokat, nem kell kimenni a mezőre, nem kell nagy, hatalmas család számára főzni, mint annak idején, amikor 10-15-ek is laktak egy háztartásban, nem kell 6-8-10 gyereket felnevelni, kis. Megkönnyíti az asszonyoknak a munkáját, mosógép, mosogatógép, meg elszosan. Ugyanakkor mégis igazságtalan lenne azt mondani, hogy hát nincs is nekik semmi dolguk, hiszen a napi 8 órai munkát ugyanúgy el kell végezniük a munkahelyen, mint a férfiak. És mindez után jön, foglalkozni a gyerekekkel, ellátni a családot, rendben tartani a háztartást, és így van. Szóval egyáltalán nem biztos, hogy könnyebb dolga van ma egy asszonynak, mint évszázadokkal a kezdeni. És meg kell felelni a munkahelyen, meg kell felelni a gyerekek között anyaként, és meg kell felelni a férj mellett feleségként. Sőt, még hogyha élnek a szülők, akkor ő feléjük is gyermek. És egyensúly meglépett, bizony nehéz. Ne veszítse el önmagát, ne a munka legyen a mindene, hogy ne csak a férjéért éljen, vagy ne csak és kizárólag a gyermekeért. Bármi felé elcsúszik a hangsúly, ott mindig bajok jönnek. Ha a munkahely válik hangsúlyossá, a család sérül, ha a gyerekek válnak hangsúlyossá, a házasság kerül válságba, és hogyha csak a férje a bálvány, akkor pedig a gyerekekkel leszünk. Egyensúlyt megtalálni nem könnyű. És ebben az Úr tud bölcsességet és világosságot adni. Persze ma divatos az individualizmus, az önzés, az önmagunk megvalósításának fontossága, Istennel azonban ezt az egyensúlyt meg lehet találni. De kizárólag az ő igényére. Mindenre van útmutatás a Szentírásban. Ehhez az Isten által megadott rendhez valóban az igére kell alapítani az életet. Rengeteg olyan folyóirat, női újság van, amelyek tanácsokat adnak, hogy milyen a jó anya, milyen a jó feleség, milyen a jó üzletasszony, ehhez hasonló. De bármennyire jók is ezek a cikkek, tanulmányok, maximum megközelíteni tudják a Szentírásban leírt tiszta igazságot. A legjobbak is csak felismerik azt, amit Isten évezredekkel ezelőtt már elénk adott, éppen ezért a legjobb magára, a tiszta forrásra alapítani az életünket. És ráadásul ott vannak a Szentírásban előttünk a hívő asszonyoknak a példaképei. Rengeteget hozhatnék, csak néhányat emeltem ki. Ott van a talán férj nélküli Lívia, aki egy egész gyülekezetnek adott kezdetben helyet, és ő volt az első általam ismert keresztény női Európában. Ott van előttünk Ráhál, aki egy parázna, egy megvetett, mindenki által utált nő volt, és mégis átadta az életét az Úrnak, és ezzel megmentette saját magát, és megmentette a családját, a szeretteit. Ott van előttünk Ruth, aki a hűségről ad igazi példát, aki megmutatja nekünk, mit jelent az elköteleződés valaki mellett és Isten mellett. Megmutatja azt, hogy az ő hűségével hogyan lehetett később ősanyja Dávid király. Ott van előttünk Abigail, aki a férjét és egész gazdaságokat mentette meg a bölcsességével, amikor az ő ura rendkívül ostobán utánviselte. Futónevőtünk Debóra, aki bátorságról tesz nekünk példát, hiszen bátra volt, mint az akkor hivatalban levő bíra, akinek bátran kellett volna cselekednie, de gyáva volt, rábízni magát az Úrra. És ott van előttünk Mária, aki teljesen megüresítette magát, aki a maga bimbózó szerelmét, a jövőjét, mindenét átadta az Úrnak, hogy világra hozhassa, hogy felnevelhesse azt a Jézus Krisztus, aki azért jött el ebbe a világba, hogy önmagát adja oda az emberért, hogy megváltson bűneinkből, kétségekből, félelmekből, és átvezesse az örök életünk. Jézus Krisztus halálát ennek a Máriának végig kellett néznie, és végig hinnie kellett hihetetlen, amikor élestől járt át a szívét, és el kellett temetnie szeretett fiát. Hinnie kellett azt, hogy ez a fiú nem csak az én fiam, hanem annak több. Ahogyan az Isten megígérte, ez a megváltó. És amikor a Krisztus feltámadott, akkor el kellett fogadnia azt, hogy most már nem gyermekem én, hanem az én nem, az én megváltó. A legcsodálatosabb az, amikor egy édesanyja oda eljut, hogy beszél az ő gyermekeinek arról, hogy milyen maga az Isten, amikor megtanítja imádkozni, és a legcsodálatosabb az, amikor ő maga rájön, hogy ez nem csak sztori, nem csak történet, nem csak mese, hanem az egy Jézus Krisztus, akiről az én gyerekeimnek minden nap igyekszem beszélni, élő személy. Sőt, az én megváltozom is. Az én. És amikor ez a változás végre megy az életében, ott kezdődik. Az igazán hűséges és odaadó anya, az odaadó feleség megjelenése. Krisztusban tudjuk mindnyájan megtalálni az egyensúlyt. Nem csak a nők, asszonyok, hanem mi férfiak és gyermekek is. Isten adjon megújulást a családokban, és áldja meg különösen az édesanyákat, akik így tanítják, imádkozó gyermekeiket, akik hűségesen szolgálnak, élnek az Úrnak, és támaszuk kérjék. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy családba teremtettél bennünket, hálásak vagyunk mindazért, amit megtapasztalhattunk a szülői házban. Látunk olyan életeket, akiket rendkívül megviselt az, hogy idő előtt elszólítottad mellőlük, vagy az édesapát, vagy az édesanyát, vagy mindkettőt. Vannak olyanok, akiknek mostoha sors jutott, és vannak olyanok is, akiknek a mostoha anya, vagy mostoha apa, majdhogy nem édesapa, vagy édesanya lett. Rengetegféle életút van előttünk, és rengetegféle életet élünk mi magunk. Ahányan vagyunk, annyit tapasztalunk. Tudunk, azért könyörgünk hozzá, hogy bármilyen is volt a mi múltunk, bármilyen örömöket, áldásokat, vagy akár terheket hordozunk, hogy tudjunk minél jobbak, minél odaadóbbak, minél engedelmesebbek lenni a te akaratod szerint. Imádkozunk hozzá, tudunk most elsősorban önmagunkért, ha szülők vagyunk, hogy tudjuk beteljesíteni akaratodat, és tudjuk megvalósítani ezt az áldott és nagy felelősséggel bíró hivatást, amit édesapának, édesanyának lenni jelent. Imádkozunk hozzá, Úrom, hogy így erősítsd a keresztény családokat. Az, hogy mindenhol a családfő igazából te magad végül, és csak azután kerüljön helyére mindenkinek a szerepe. És imádkozunk, Úrom, hogy mindazokat, akik még sok terhet hordoznak, akik bizonytalanok, akiket szorít rettenetesen, akár a munkahely, akár a családi problémák, ha tudják megtalálni nálad az egyensúlyt. Urunk, ezen a napon szeretnénk hálát adni, különösen az édesanyákért, a nagymamákért, a dédnagymamákért. Köszönjük, Urunk, az ő életüket, az áldozatukat, amit értünk hoztak. Köszönjük, hogy felnevelhettek, hogy sok mindent kaphattunk tőlük. Áldott légy, hogyha még ki tudjuk fejezni hálánkat, és ne csak a mai napon. És kérünk téged, Urunk, hogy vigasztalj, ha már csak a temetőbe tudunk elmenni. A hálának a kegyeletnek virágait elhelyezni. Imádkozom hozzád, Uram, hadd lehessen olyan az életünk, amelyben a megbecsülést elsősorban tőled kapjuk. Taníts bennünket arra, hogy a legnagyobb nyomot akkor tartjuk, akkor tehetjük a történelemben, ha a te akaratodnak engedelmeskedünk. A legnagyobb dicsőség, amikor neked szentelt életű gyermekek, unokák kerülhetnek ki kezünk alól. Segíts, Uram, hogy gyülekezetünkben mindnyájan ilyen családnak lehessen részesei. És segíts abban is, hogy az egész gyülekezet egy ilyen nagy családdá lehessen. Hogy akik árvák, akik egyedülvalók, akik magányosak, akik mellől már mindenki elhal, az is tudhassa, hogy itt, akik mellettünk vannak, mellettem vannak ebben a templomban, fitestvéreink, nőtestvéreink és az életem. Így kérünk, hogy hallgass meg és szentelj meg bennünket, áld meg ünnepünket. Amen. Imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádságunkkal. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon minden.